Kedves barátaim, a 69-es lap következik a Bava Mecia traktátusban, és tegnap a kamat, különböző rejtett kamat különböző formáiról volt szó, és az egyik ilyen problematikus rejtett kamat, amire földi halandók, akik nincsenek a témában, nagyon elmélyülve, tehát nem is gondolnának, az egy olyan a bérneveléssel, vagy hitelre adott kereskedelmi tevékenységgel és hasonlókkal kapcsolatos probléma, amit tegnap a misnánk fölvezetett. Nem fogjuk a teljes témát újra átvenni, hiszen ehhez meg lehet nézni a tegnap reggeli siúrt. De mindenképpen az utolsó passzust, az utolsó tézist, azt mindenképp gyorsan ismételjük át. Ez arról szólt, hogy ha én bérnevelésbe adok egy állatot, egy haszonállatot, vagy egy háziállatot, és a megállapodás köztem és a pásztor vagy a nevelő között az az, hogy megállapítjuk az állatnak, a kisállatnak az értékét, amikor bérnevelésbe adtam, és amikor vége van a nevelésnek, akkor megnézzük, hogy mennyit ér az állat, és a értéknövekedést elfelezzük, akkor itt ez önmagában egy rejtett kamat problémát vet föl. Miért? Mert hasonló ez ahhoz, csak jobban értsük, egyértelmű legyen, mint amikor nem egy állatot adok neki bérnevelésbe, hanem adok neki pénzt, és azt mondom neki, hogy itt van 1 millió forint, ezen vegyél árut, és végezzél kereskedelmi tevékenységet, és a haszonnak a felét azt tartsd meg magadnak, a másik felét pedig add majd nekem. Úgyhogy akkor ebben az esetben mi a probléma? Hogy tulajdonképpen mi történik? Én adok neki 500 000 forintot kölcsön, vagy a tőke felére vetített haszon az az övé lesz, tehát akkor tulajdonképpen, mintha 500 000 forintot adtam volna neki kölcsön, kereskedjen vele, és így tovább. És ugyan nem mondom, hogy fizessen kamatot, de cserébe azt kérem, hogy a másik 500 000 forint, ami viszont az enyém, azzal kereskedjen az én hasznomra. És ez egy rejtett kamat, hiszen ő azért cserébe végez kereskedelmi tevékenységet az én 500 000 forintommal, mert a kölcsönt adtam neki ugye a másik 500 000 forint formájában. Ugye ez a pénz esetén jobban érthető talán, de ugyanez a helyzet egy állattal. Odaadom neki az állatot nevelésbe, akkor az állat fele az olyan, mintha egy kölcsönbe adtam volna neki, hiszen ha neveli, akkor majd a végén lesz belőle haszna. És én mit kérek ezért cserébe, hogy a másik felét nevelje a számomra ingyen és bérmentve. A végén majd visszaadja azt a felét, amit nekem nevelt, és annak a hasznát, illetve visszaadja a saját felét is, és csak annak a felének a hasznát tartja meg. Akkor ez is ugyanolyan rejtett kamat problémát hordoz magában. És ezért a Talmud különböző javaslatokat tett, hogy mit kell csinálni, az annak érdekében, hogy ne merüljön föl a rejtett kamat problémája. És különböző vélemények voltak, de alapvetően volt egy vélemény, a legszigorúbb vélemény az az volt, hogy valamilyen alap minimálbért fizetnem kell a bérnevelőnek, hogy ezzel elkerüljem annak a látszatát, hogy azért cserébe neveli nekem az én részemet, mert az állatnak a hozzám tartozó részét, mert van egy másik rész, amit viszont odaadtam neki. Ez volt ugye a legszigorúbb vélemény, de volt más vélemény is. Például volt olyan vélemény, ami azt mondta, hogy valamilyen minimális, szimbolikus dologgal is ki lehet váltani úgymond ezt a dolgot. Ugye a legmegengedőbb vélemény a Yehuda volt, aki azt mondta, hogy ha meghívom egy fél száraz fügére, egy csokira, ahogy manapság mondanák, mert az is fizetségnek számít, és ezzel is már szimbolikusan feloldottam, kizártam azt a problémát, hogy valaki azt gondolja, hogy itt egy ejtett kamat ügyletről van szó. Hát nagyjából ez volt az, ami lényeges a tegnapi tanulmányainkból, ahhoz, hogy megértsük a mai siúr folytatását. Egy pillanat, csak kinyitom az ablakot. Jöjjön egy kis levegő. Szóval, akkor nézzük most a 68-es lap végétől. Pnérábil is nafik a lájváos tarra, de havik szívbe pálgabe, akkor pálgabe hevszed. Ráv Ilisnek a fiai, amikor az apjuk örökségét elkezdték átnézni, akkor találtak ott egy olyan bérnevelési szerződést, amiben az szerepelt, hogy nem világos, hogy ez egy bérnevelési, vagy egy ilyen kereskedelmi szerződés volt, de a lényeg az volt, hogy látszólag a tiltott módja volt annak, mert úgy szerepelt benne, hogy Ráv Ilis kapott vagy egy állatot, vagy pénzt, amivel kereskedjen. Félig a saját hasznára, félig pedig a másik fél hasznára. És úgy, hogyan szerepelt a szöveg? Úgy szerepelt a szöveg a szerződésben, hogy fél haszonra, fél veszteségre. Ugye ez, ha egyszerűen nézzük, akkor, vagy ha szó szerint vesszük, első olvasatra, ez azt jelenti, hogy dolgozzál ezzel a pénzzel, vagy neveld ezt az állatot fél nyereségre, ez azt jelenti, hogy amilyen nyereség ki fog jönni belőle, annak a felét vidd el, és fél veszteségre, ez azt jelenti, hogy ha valami történik az állattal, vagy a pénzzel, akár valamilyen viszonyor, ami miatt elveszíted azt, akkor ugyanúgy a veszteség felét azt neked kell lenyelni. Ugye ebben az esetben teljesen úgy tűnik, hogyha így olvassuk ezt a szerződést, hogy abszolút a rejtett, tiltott kamat módjára kötötte ezt a szerződést Ráv Ilis. Ami elég furcsa, mert Ráv Ilis egy jámbor ember volt, tehát nem valószínű, hogy így viseltetett volna. Amerra Ráv Ilis gábra rába hóvé szurul, incsőre háve szafé, azt mondta erre Ráv Ilis egy nagyszerű ember volt, kizár dolog, hogy ő egy tilalomba vitt volna valakit ezáltal, ugye, a megbízóját, nem valószínű, hogy belevitte volna egy ilyen rejtett kamat tilalmába. Ezért valamilyen más magyarázatot kell adnunk a szerződés szövegezésére, és nagyon találóan a következő magyarázatot mondja Rave. Manavsoch. I pálga be akar, trej tilti behevszed. I pálga behevszed, trej tilti be akar. Szerinte a szerződést következőképpen kell érteni. Akkor a szerződésben az áll, hogy félig haszonra, félig veszteségre, akkor ez nem azt jelenti, hogy ezt az előbb próbáltuk magyarázni, hogy neveld az állatot, és a végén majd a nyereség fele a tiéd. De ha valamilyen viszmajor vagy veszteség történik, akkor ott a veszteség fele is rajtad áll. Nem így kell olvasni, hanem úgy, hogy ha neveled ezt az állatot, akkor két opciód van. Vagy tiéd a vagy tiéd a veszteség fele. Bocsánat. Vagy tiéd a nyereség fele. És ebben az esetben a veszteségnek a kétharmadát a befektető viszi, és ne, rajtad csak egy harmad áll a veszteségnek, vagy tiéd a veszteség fele, és akkor a nyereség kétharmadát viszont te viszed. Magyarul az a lényeg, hogy itt ne egy pontosan fele-fele ügylet legyen, mert hogyha egy fele-fele ügylet van, ami azt jelenti, hogy a nyereség fele az övé, és ugyanúgy a veszteség fele az övé, akkor nincsen semmilyen plusz, amit kapna azért a felért, amit a megbízónak, a befektetőnek a számára csinál. Még egyszer. Ugye a probléma az az, hogyha ha van egy állat, és annak a nyerességnek a felét ő kapja meg, de a veszteség felét is ő kell, hogy vigye, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen olyan, mintha ketté osztanánk ezt az állatot, ő annak az állatnak, annak a fél állatnak a nyerességét megkapja, hogyha valami probléma van, akkor, akkor annak az állatnak a feléért teljesen felel. Ez azt jelenti, hogy a másik felét viszont ő mindenfajta haszon nélkül neveli, és ezért fölmerül az a látszat, hogy tulajdonképpen azért hajlandó ezt megtenni, mert cserébe viszont ott van neki a másik fele az állatnak, amit úgymond kölcsönbe kapott, hogy annak a feléért járó hasznot zsebre rakja. Ha viszont el van egy kicsit mozdítva a szimmetria, és aszimmetrikussá válik az ügylet, mert ő nagyobb nyereséget kap, mint amilyen veszteséget vállal, mint amilyen veszteség kockázatát vállalja, akkor a dolog megengedett. Hogyan történhet ez meg? Vagy azzal, hogy ha a veszteség felét vállalja, akkor a nyereség kétharmada az övé, vagy hogyha a nyereség felét vállalja, akkor a veszteségnek viszont csak az egyharmada az övé. És ezzel lehet megengedetté tenni ezt a típusú bérnevelést. Amelev kánnam, viszontes májszak mélyre zvíd, minden hárda, amár lé. Azt mesélte Rav Kahana, hogy én is elmeséltem ezt az egész történetet, ezt az egész párbeszédet Rav Zvidnak, Naharda városából, és ő azt mondta nekem, lehet, hogy itt van egy másik megoldás Rav Ilis szerződésére. Dilma Rav Ilis, tőjével, imai becsőri, háver, amár Rav Nachmane, lachrik, Rav Juda. Nem lehetséges, mondta ő, hogy Rav Ilis szerződése szó szerint értendő, ahogy ezt eredetileg gondoltuk, hogy a nyereség fele a tiéd, és a veszteség fele is a tiéd. Miért volt mégis megengedett? Azért, mert ő Rav Yehuda véleményét követte, és amúgy Rav Nachman azt mondta, hogy Rav Yehuda véleményét követi a halacha, és ő Rav Yehuda véleményét követte. Mit mondott Rav Yehuda? Ugye Rav Yehuda volt a legmegengedőbb ebben a témában. Ő volt az, aki azt mondta, hogyha például a bérnevelő egy fél száraz fügét kap a befektetőtől, a megbízótól, akkor az már fizetségnek számít, olyan fizetségnek, ami ellentételezése lehet azon fél állat nevelésének, ahol amúgy különben a rejtett kamat problémája lenne. Tehát ami azt a fajta minimál bért képviseli, amivel fel tudjuk oldani azt a problémát, hogy ne tűnjön úgy, hogy valóban itt egy rejtett kamat ügyletről van szó. Tehát lehet, hogy ő ezt a véleményt követte, és ezért gondolta azt, hogy ez megengedett. Amerlé láv hilkoszait már, a sitait már, azt mondta el neki Rav Kahana, nem lehetséges ez a megoldás ennek a szerződés szövegnek, mert ugyan Rav Nachman valóban azt mondta, hogy a halaká Rabbi Yehudát követi, de ezt nem úgy kell érteni, hogy valóban a halaká Rabbi Yehudát követi, hanem úgy kell érteni, ahogy a tágabb kontextusban olvassuk Rav Nachman, ugye, és ez volt a előző siúrunk utolsó pár sora. Rav Nachman ugye azt mondta, hogy a halaká Rabbi Yehudát követi, a halaká Rabbi Yosit követi, és a halaká Rabbi Shimon ben Gamlielt követi. Ugye ez három olyan példa volt, amelyik mindegyikénél valamilyen minimális fizetség volt az, amivel a rabbik feloldották azt a problémát, hogy ne tűnjön úgy, hogy rejtett kamat van abban az ügyletben, abban a bérnevelési vagy befektetési ügyletben, amivel éppen foglalkoztak. Tehát nem úgy értette Rav Nachman, hogy konkrétan Rabbi Huda véleményét kell követni, hanem azt az általános elvet, ami mind a hármójuk mind Rabbi Huda, mind Rabbi Yossi, mind pedig Rabbi Simon ben Gamliel véleményében visszatükröződött, hogy nem kell valódi minimálbért fizetni az illetőnek, nem kell, hogy a befektető egy valamilyen juttatást adjon, valódi juttatást adjon a megbízottjának, hanem elég valamilyen szimbolikusat. És hogy a szimbolikus mi, ebben Rabbi Huda a legmegengedőbb volt, de ez nem azt jelenti, hogy halakha őt követi, hanem az általános elvet nevezte meg, mint halakha. Aki nem is távol ide lejté, ma aki nem le mély mi, sem le mély már, halakha, halakha lej ma, halakha Rabbi Huda le mély kilnikulau. És logikus is különben, hogy a Nachman szövegét így értelmezzük, mert hogyha nem így értelmeznénk, akkor nem lenne értelme, hogy mind a három rabinál külön mondja, hogy a halakha Rabbi Hudát követi, a halakha Rabbi Yossi ben Gamliel követi, a halakha Rabbi Simon ben Gamliel követi. Miért nem? Mert egyre lehet volna a hármójuk közül a legmegengedőbbet, Rabbi Hudát megemlítenie, és ebből tudtuk volna, hogy az összes, miért, mert ő volt a legmegengedőbb. És akkor nem kellett volna a másik kettőnél is kifejteni, hogy halakha őket követi. Az a tény, hogy a másik kettőnél is kifejtette ezt, arra enged következtetni, hogy itt nem konkrétan akarta meghatározni, hogy melyiküket követi a törvény, hanem csak azt, ami a közös nevező mind a hármójukban, hogy nem kell egy valódi fizetséget, hogy adjon a befektető a megbízottjának, hanem elég valamilyen szimbolikusat. Oké, tehát idáig tartott Rav Ilis szerződésének a problematikája, most megyünk tovább hasonló témákkal. Amár Rav, Moiszer Slisbis Harha, a réze mutar, van még egy megengedés, van még egy módja annak, hogy megengedjük az ilyen bérnevelési szerződést, bérnevelési megállapodást, az, hogyha azt mondja mondjuk a megbízó, a befektető a megbízottjának, itt van ez az állat, nevelt fel, a fele a haszonnak a tiéd, a fele a haszonnak az enyém, de ez a fele-fele arány, amivel felosztjuk a haszont, ez csak a egyharmad értéknövekedésig érvényes. Egyharmad fölötti értéknövekedésnél a haszon teljes része a tiéd. Itt van egy kiugrási lehetőség a bérnevelő számára, a megbízott számára, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy mi volt az értelme annak, hogy ő az állat felét, úgymond, a megbízó számára neveli ingyenes bérmentve, mert ez nem ingyenes bérmentve van, ő ezt azért csinálja, mert benne van az esély, hogy az állat egyharmadnál többet fog értéknövekedni. Smula már nőmacom és a slisi élek a vészedeikön. Smula ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy ez ettől nem válik megengedetté. Miért? Mert mivel akkor, hogyha nem éri el az egyharmadnál nagyobb értéknövekedést, akkor üres kézzel megy haza, akkor visszatér az a probléma, hogy ő tulajdonképpen annak fejében nevelte ingyenes bérmentve az állatnak a felét a megbízója számára, hogy a saját felére viszont megkapta az állat felét, aminek a hasznát hazaviszi, akkor ez tipikusan egy rejtett kamat. Ezért Smuel azt mondta, hogy mindenképp valamit kell, hogy adjon neki. Előbb Smuel, akkor itt egy dinár, Smuel szerint egy dinárral ki kell mindenképp, hogy fizesse a befektető a bérnevelőt. Szóval Ráv, én kölyc, szint egy dinar, és Ráv nincs ezen a véleménye? Ráv nem mondja azt, hogy kéne, hogy adjon neki egy dinárt. Amár Ráv, részek, lebe tuma, máj láv, de amár lei, Moiszer Slisbis Harha. Azt látjuk, hogy Ráv egyszer azt mondta, hogy a bérnevelőnek az állat fejét meg kell, hogy kapja. Tehát amikor hízlalja az állatot, akkor ha megállapodás köztük azt, hogy az állat értéknövekedésének a fele az övé, a fele a befektetőé, akkor ahhoz, hogy ne legyen a rejtett kamat problémája, ahhoz valami extrát kell, hogy kapjon. Mi legyen az az extra? Legyen az az extra az állat feje, ami gondolom, hogy valamilyen az állat húsához, vagy a testéhez képest egy minimális érték, de pont elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez volt az az extra, amiért hajlandó volt a bérnevelő a befektetőre vetített felét az állatnak nevelni. My love, de amely leim, majd szeslésbe szakáha. Most amikor azt Ráv mondta, hát nem arról az esetről beszélt, amikor amúgy különben a megállapodás úgy szólt, hogy fele-fele, de csak az állat érték növekedésének az egyharmadáig. De egyharmad fölött a haszon az teljes egészében a nevelőé. És hogyha így van, és rá mégis azt mondta, hogy ez nem elég, hanem az állat fejét is meg kell kapja, akkor ebből azt látjuk, hogy önmagában az, hogy beígérte neki, hogyha az értéknövekedésnek az egyharmadánál nagyobb az értéknövekedés. Ha az értéknövekedés egyharmadánál nagyobb, akkor ő az teljes egészében az övé. És mégis ez nem elég, hanem valami plusz még kell, hogy kapjon. Nem erről van szó, hanem arról, hogy nem egy ilyen esetben mondta ezt rá, hanem egy olyan esetben, amikor a befektető megadta a választási lehetőséget a bérnevelőnek, és azt mondta neki, ha akarod, akkor vidd el az állat használnak a teljes részét az egyharmad értéknövekedés fölött. Ha nem ezt választod, akkor vidd el az állatnak, hogy legyen végig fele-fele a megosztás köztünk, és vidd el az állatnak a fejét. Ibai szém, akik a már rába iszős, lisbisz haszák, ha mutar, ki gain, iszne behéma le didei, dami insi, gabel le tura, gabel le turi. Még egy lehetséges magyarázat, hogy amúgy különben Ráv nem engedte volna meg ezt a feloldását a problémának, mármint azt a feloldást, hogy fizetség nélkül azzal váltsa ki a rejtett kamat tilalmán, hogy azt mondja neki, hogy az egyharmad fölötti értéknövekedés teljes egészében a bérnevelői, ezt amúgy nem engedte volna meg, de abban az esetben engedi meg, mégis, amikor a bérnevelőnek vannak más saját állatai is, amelyeket ugyanúgy, ugyanabban a karában nevel, és ezért igazából nem egy olyan nagyon nagy munka számára a befektetőre vetített félállatot is nevelni, ahogy az emberek szokták mondani, amíg gondozod a saját tehenedet, gondozd az enyémet is, ez nem olyan nagyon nagy plusz munka, és ezért engedte ezt meg. Lezem ágra, innen zavim beim a világ iszei, mert fátim léve hávé leéresőbe agré. Egy kis történet következik, Rabbi Lazar Hagronya városából egyszer vett egy állatot, és odaadta a bérnevelőjének, és az volt a megállapodás, hogy fele-fele, és pluszban még extra fizetségként az állat fejét megkapja a bérnevelő. Amről érvészú, ím is tápszöbe, hát de jaj, laknám jelni az. Hazament az illető, miután fölnevelte az állatot, megkapta az értéknövekedés felét, meg az állat fejét. Hazament, és az asszony nagyon elégedetlen volt, és azt mondta, figyelj, legközelebb, hogyha közösen vesztek egy állatot, akkor, hogyha van egy ilyen közös ügyletetek, akkor mindenképpen az állatnak a farkát is tekéne, hogy elvitt. Az a Zavimbádei. Most ezek után vettek közösen egy állatot, Pálgilimáliasza, és amikor végre fölnevelte az állatot, akkor jött Rabbi Lazar, és elfelezte az egészet. Először elfelezte az állat farkát, hát ugye már ez nem tetszett az illetőnek, mert az asszony azt mondta, hogy az állat farkát is teljes mértékben ő kell, hogy megkapja. Amelé, Tanna Fliglére is, aztán a fejéhez ért, és azt mondta meglepő módon, hogy na jó, hát akkor most az állatnak a fejét is felezzük. Jól láttad, Tamás. Amelé, hástaki, mi karin, nem illaj, erre azt mondta neki a nevelő, hát csak hát most már rosszabb a helyzetben, mint eredetileg. Eredetileg az első állatnál legalább a fejét teljes mértékben megkaptam. Most meg a fejét is felezni akarod? Amelé, hát de itt ne az uziri díhab. Én lej, ha vejjel jönne lacht fej purta, megszéked ibis. Hásta sútfelnön, Májka, hásta sútfelnön. Azt mondta neki, ebből azzal várjunk csak. Eddig az első ügyletből, az első állatnál a pénz az enyém volt, és ugye így állapodtunk meg, hogy a pénz az enyém, az én pénzemen vettünk egy állatot, az állatot te neveled, és a értéknövekedés a fele a tiéd, a fele az enyém. Itt, hogyha nem adtam volna neked valami extrát, így például a fejét, amit teljes mértékben te vittél el, akkor úgy tűnhetett volna, hogy egy rejtett kamattal van dolgunk, de most ez már nem egy ilyen megállapodás, hanem most már közös pénzen vettük az állatot, tehát itt tulajdonképpen befektető társak vagyunk. És itt már nem merül föl a rejtett kamat problémája. Májka Amra, Tarachmat Fejpurta. Ibrin, Sistáma, Riszle, Mari, Árekem, Sábed, Návsé, Lesző, Lérája. És hogyha erre azt mondanád, hogy na jó, de lehet, hogy befektető társak vagyunk, de mégsem egyenlő a részünk a dologban, mert én, te csak a pénzt hoztad, én viszont dolgoztam is az állattal. Erre azt mondom neked, hogy ez nem egy olyan dolog, ami miatt én kevesebb hasznot kéne, hogy kapjak, mert ahogy a mondás tartja, elég soviniszta mondás, mert azt mondja a mondás, hogy a bérmunkása, vagy a bérmunkás, az annak olyan a lélek állapota, hogy az örül annak, hogyha dolgozhat a megbízója számára, és mondjuk azt mondja, itt konkrétan arra az, örül annak, hogyha behozhat takarmányt kintről. Szóval te tulajdonképpen örülhetsz annak, vagy örültél annak, hogy nekem dolgozhatsz, úgyhogy ezzel, hogy dolgoztál, ezért én nem kell, hogy fizessek neked. Közös befektető társak vagyunk, úgyhogy felezzük a dolgokat. Felezzük a hasznot. Tandra Bannon, a Sambehi Monecha Beira, Jad Maszai Hájl Tápilba, ugye ugyanennek a bérnevelésnek a kapcsán egy Bright-tal következőt kérdezi, hogyha valaki kiad egy befektető bérnevelésbe egy állatot a megbízottjának, akkor mi az a pont, ameddig nevelnie kell az állatot az illetőnek? Sumchus Oimer Bá Szainös, Smainöszer Hajdes. Sumchus szerint, ha ilyen teherviselő állatról, egy szamáról van szó, akkor az 18 hónap. Ugye korábban tanultuk, hogy a szamárnak a nevelési ideje az addig tart, amíg a szamarat be lehet vonni a szállítmányozásba. Gondolom, hogy ez a 18 hónap. De Goidrois, ha pedig kecskékről, vagy bárányokról, nyájról van szó, akkor Eszim Árba Hajdes, akkor 24 hónap. Tehát ez az a pont, ameddig elviszi a nevelésben, és itt nézik meg az értéknevekedést, és felezik meg a hasznot. Imba lachlaik beszélik zemánnai, ha vélő mákéba lav. Mi van akkor, hogyha a pásztor vagy a bérnevelő a ideje előtt akarja felbontani az ügyletet, és azt mondja, jó, most adjuk el az állatot, ameddig elvittem, a nevelésben elvittem, adjuk el az állatot, és felezzük meg a haszon, akkor a befektető ezt tudja vétózni. Ával én de imeti pulosan az ó, de ti pulosan elkeresz. De nem lehet összehasonlítani az első év nevelését a második év neveléssel. Ugye a tarvasz, hogy a második évben, ugye mondjuk, amikor a nyájról van szó, azt mondtuk, hogy 24 hónap, akkor a második 12 hónapnál, vagy a szamárnál a második 6 hónap, az sokkal költségesebb, mint az első, hiszen sokkal többet fogyaszt az állat. És ezzel a kettő nem ugyanúgy esik latba. Máj ávoldak almárak. Miért úgy fogalmaz a szöveg, hogy de? Úgy kellett volna fogalmazza, hogy vétózhatja a befektető, hogy abba hagyja idő előtt a nevelést a bérnevelő. Miért? Mert a második év sokkal jelentősebb, mint az első. Ellale fíjség, de én például a kezdtem, ez igen, valóban a Bright a szövegét korrigálni kell. Nem úgy áll a szövegben, hogy de, hanem úgy, hogy mert. Miért tarthatja vissza, miért vétózhatja azt, hogy leállítsa a nevelést? A bérnevelő idő előtt azért, mert a második év sokkal jelentősebb, mint az első. Tánya ide, hason be ima lehave ide, ajánlom a szekhávé típula, bevladda is betákos, le is imjöjj, gázok, ha mi is imjöjj. Mi a helyzet az időközben ellett kis szamarakkal, meg kis borjukkal, meg kis bárányokkal? Azokat meddig kell nevelni? Kis állatoknál 30 napot, nagy állatoknál 50 napot. Ugye, ez azt jelenti, hogy én kaptam egy állatot nevelésre, időközben ez az állat ellett, az eredeti állatot végig kell vigyem a 24 hónapban, vagy 18 hónapban, de azt a kis állatot, amit ellett, azt csak 30 vagy 50 napig köteles nevelni. Ennek a megállapodásnak a keretében. Ebből Jöjszi, hogy miért bedákos lősi, ha dossi, mint nézheti pullamirúber, a Jöjszi azt mondta, hogy nem, a kis állatnál 3 hónapot kell neveljen, nem 30 napot, mert jelentős a nevelési költség, vagy nehézségekkel jár a nevelés. Májti pulamiruba, mitől nehéz a nevelése a kisállatnak? És se ne adák össze, azért mert a fogai még nagyon gyengék az első pár hónapban, ezért nehéz etetni, nem olyan könnyű csak kiküldeni a legelőre, hanem sok vele a foglalatosság. Mikán ve eilech, nöjtön mehca se löj, vehe cím mehca, ve se oha ve eilech. Innentől fogva, ha tovább neveli, mint 30 nap, 50 nap, vagy 3 hónap, akkor ennek az állatnak a nevelése és az ezzel járó értéknövekedés felosztása az úgy néz ki, hogy a bérnevelő egyrészt elviszi a haszon felét, a másik felének meg egy további felét. Tehát tulajdonképpen 3/4. Ugye elviszi a haszon felét még az anyaállat megállapodása révén, mint egyfajta folytatólagosság, illetve ennek az állatnak is a felé, de a másik felének a felét is, hiszen ezt az állatot is hasonló megállapodásban, mint önálló entitás, hasonló megállapodásban neveli, mint az anyaállatot, tehát akkor a másik felének is a felét viszi el. De a nási bárgáda, sokkal mehcese löj, mehetszi mehcese lhaveiröj, így járt erre a nási bárgáda, elvitte az állatnak, a kisállatnak a felét, és a másik felének is a felét. Azt mondták, hogy a bája amellé mampaleglach, és a bájához jöttek, hogy tisztázzák, hogy ez így helyes volt-e. És a bája azt mondta, ki az, aki ezt is felosztotta, ugye az történt, hogy Rabbi Nashiénál, vagy ő úgy osztotta föl ezt, hogy a befektetőt nem vonta be. Tehát, hogy a befektető nem eladta ugye a kisállatot, és utána a kisállatnak a háromnegyedét, a haszonnak a háromnegyedét elvitte. Ugye a Bayernnek ez nem tetszett, azt mondja, egyrészt azért nem tetszett, mert be kellett volna vonnia. A befektetőt is a felosztásba, hogy azért ugye az anyaállatnál az eredeti érték meg volt határozva, amikor eladja, akkor világos, hogy mennyi a különbség az eredeti érték és a eladás között. Itt ugye az eredeti érték nincs meghatározva, és ő a illető bevonás nélkül adta el, tehát nincs egy, nem volt egy nem volt bevonva a befektető a felosztásba, és ezért a bájának ez nem tetszett, valamint, de olyd, valamint a bájának volt még egy ellenvetése, hogy egy másik helyen azt tanultuk, hogy azokon a helyeken, ahol az a szokások, hogy egy ilyen megállapodásnál, a bérnevelési megállapodásnál időközben az állat, aki bérnevelésbe lett adva, az ellett akkora kis állatot is ugyanazzal a logikával kell tovább nevelni, és nem a háromnegyedét, hanem csak a felét viszi el a haszonnak a bérnevelő, ahol ez a szokás, ott azt így kell csinálni. És nálunk ez a szokás, mondtál bája. Tehát helytelenül jártál el azzal, hogy így osztottad föl a ellett kisállat használt. Hannao tréku taid avud aszkiba ha dodi a dodi azil hadmi nájú palik zizbelői dájti de hadré. Történt, hogy két kuti. A kutik az ugye a somroniták, két somronita közös üzletet kötött. Ugye mi volt a közös üzlet? Kapott, volt, tehát egy ilyen befektetési megállapodás, de a befektető adott pénzt, vagy valamit a megbízottnak, a megbízott végigcsinálta vele a folyamatot. A végén a pénzt, a hasznot felosztotta. Majd mit csinált? Úgy osztotta föl ezt a hasznot, hogy nem vonta be a barátját. És elvette a pénz a haszon felét, majd ennek a haszonnak a felével egy újabb befektetést indított, majd ezek után, amikor ez újabb befektetés a végéhez ért, akkor a megbízó azt mondta, hogy hello, hello, engem nem vontád a felosztásba, önkényesen elvetted a haszon felét, a pénz felét, ezért én ezt a felosztást nem fogadom el, és ezért az a befektetés, újabb befektetés, amit a általad felosztott pénz felével csináltál, az is az enyém fél részben. Azt mondják, hogy a papra, hogy lej, máj, návka, minna, ha, hia, már a náhmaz, azok a mándapalgum, na, eljöttek rá a papához, hogy tegyen igazságot közöttük, és a papa azt mondta, hogy nem volt betéged a felosztásban. A pénznél nem kell külön ott lenni a felosztásnál. A pénz az egyértelmű. 1000 forintnak a fele 500 forint. Ez nem olyan, mint egy állat, amikor van egyfajta értékbecslés, hogy megnézzük az állatnak mekkora az értéke, és akkor ez alapján kiszámoljuk a haszont, és a haszonnak a fele a tiéd, fele az enyém. Itt ugye a pénzt nem kell értékbecsleni. Azt tudjuk, hogy mennyi a pénz. Tehát nagyon sajnálom, de a felosztás érvényes volt, és ezért az az újabb befektetés, amit a pénz felével csinált a partnered, az az övé 100%-ban, és nem tiéd fél részben. Sonna zavun hamra behade adodik, ha idag palig lévelői dajtid, de ha vré. Erre a következő évben mi történt? Ugyanez a két üzlettárs vett közösen bort, és most ez a bor, ez a másik félnél volt, és azt mondja, jó, akkor én is így fogok eljárni. Eladta ki a bort, a hasznot felosztotta, és saját jogon a felosztott haszonnak a felén csinált egy újabb befektetést. Na most a másik fél jött, hogy akkor kérem szépen, nem fogadom el a felosztást, és kérem annak a befektetésnek a hasznát is osszuk föl, hiszen az is fél részben az enyém, hiszen az eredeti felosztást nem fogadtam el. Azt mondja, hogy Ráf Papa, amely lény, mámpallag lach, amely lény, a hazin, de baszadidik, azt mondja, eljöttek meg Ráf Papa, azt legyen igazak. És most Ráf Papa fordítva mondta, azt mondja, elnézést, nem lehet felosztani, a tudta nélkül. Ki mondta, hogy te feloszthatod, mivel felosztottad a társat tudta nélkül, ezért a felosztás érvénytelen, és az új befektetés is fél részben az övé. Amen lejjék a hazine, de baszad idik kasszi már, én azt mondta azért, hogy láttam, hogy a rabbi rám pikkel. Mindig úgy fordítja a döntést, hogy az ellenem szóljon. Akkor is, hogy az fordított logikájuk. Amen a pap, ki háj gávna, bár egyszerre hudai. Én azt mondta a papa, ha tényleg valaki azt feltételezi, hogy én részrehajló vagyok egy pszák, egy döntés kapcsán, akkor mindenképp az érveimet is ki kell terítsem. Amúgy nem szokták a bírók elmondani az érveiket, de itt én ezt el kell mondjam, hogy nehogy azzal vádoljanak, hogy én részrehajló vagyok. Mi a logikám? Tavive savik has zuzei mi sakr, tavive savik. Amer lej, loj, amer hamra kulál mi de iked vasim, vi ikad loj vasim. Azt neki rápam, hogy figyelj, amikor a pénz felosztásáról volt szó, ott pénz volt. Nem egy áru. Tehát te pénzt adtál neki, ő azt megforgatta, lett belőle pénz, haszon, és a haszon összegét, mint a 1000 forintot felosztott. Volt olyan a felosztásban, hogy mit tudom én, a nagyobb ügyleteket, meg a kisebb ügyleteket nem egyenlő arányban osztotta volna föl, vagy ilyesmi, ugye címleteket? Tehát ugye, ahogy mondjuk azt, hogy egy 500 eurós, az hiába 500 euró, egy picit kevesebbet ér, mint 500 euró, mert nagyon nehéz forgalomba vinni. Akkor régen még inkább így volt, hogy mondjuk egy rosszabb minőségű pénzérme, vagy ilyesmi, ami nehezebben ment, nehezebben került forgalomba, akkor történt ilyesmi, hogy úgy osztotta fel a pénzt, hogy neked adta a rosszabb minőségű címletteket? Azt mondja, nem, ilyen nem történt. Na jó, hát akkor pénz az pénz. 1000 forintnak a fele az 500. Tehát ott nem kellett, hogy ott legyél a felosztáshoz, ahhoz, hogy a felosztás érvényes legyen. Viszont itt, amikor a borról van szó, mindenki tudja, hogy a bornál van olyan, hogy jó minőségű bor, és van olyan, hogy rossz minőségű bor. Tehát, amíg nem vagy ott, és nem tudod, hogy mi volt a bornak az értéke, mire a bor megérett, és ő eladta, akkor tényleg lehet, hogy becsapott téged, és mondjuk kevesebb összeget számolt el, amikor a haszon feléhez ért, vagy rossz áron adta el, és ezért, ha nem voltál ott a felosztásnál, akkor valóban a felosztás érvénytelen. Gufa amarab nachman zuzok amandu faligdam. Valóan a Nachmentől ugye idéztük az előbb, hogy a pénz az mindig olyan, mintha felosztott lenne. Lehet, ezt nem mondtam konkrétan, de erre hivatkozott Rav Papa is az előbb. A pénz az mindig olyan, mintha felosztott lenne. A pénznél nem, nincsen értékbecslés. Ugye, amikor eladunk egy közös valamit, mondjuk van egy közös hordóborunk, ott kell, hogy legyen egy értékbecslés ahhoz, hogy tudjuk, hogy van egy közös lakás, én azt eladom a nevedben is. Ha nincs egy értékbecslés, ami alátámasztja, valóban az az érték, amennyiért eladtam, akkor az egy probléma. De a pénznél, ha van közös pénzünk, 1000 forintunk, és én azt felosztom a te tudtad nélkül, akkor nem kell értékbecslés, mert a pénznek ennyi az értéke. Erre mondta Rav Nachman, a pénz az mindig olyan, mintha felosztott lenne. Hol igaz ez? Hani mili tavit kulit kulia, vagy tavit kulilaj. Akkor igaz ez, hogyha az új pénzek, az új veretű pénzek és a régi pénzek egyenlő módon vannak felosztva. De hogyha hirtelen azt látod, hogy rájutott a régi pénz, nem meg az új, akkor az tényleg probléma, és a felosztás lehet, hogy érvénytelen lesz. Fhamába ma igen zsúzabb sital, jöjma, Rafhama története következik. Rafhama egy félreértés miatt tulajdonképpen egy tiltott tevékenységet végzett. Ugye tilos kölcsön adni kamatra, de ő nem kölcsön adott, hanem úgy nevezte ezt, hogy bérbe adja a pénzét. Azt mondja, Moiges zuzébe psitere jajma. Kölcsön adott egy zuzt, egy zuz bérbe adott egy zuzt, egy egyszerű zuz fejében. Azt nem tudom pontosan, hogy mi a különbség az egyszerű zuz és a zuz között, de minden esetre elég komoly kamatot szede, de azt mondta, hogy ezt nem kölcsön adja, ő bérbe adja. Kulé zuzudraf hama, és ezek után elvesztette a teljes vagyonát. Ugye, az van írva, hogy majd hamarosan holnap fogjuk tanulni, holnap után, hogy aki uzsorás és kamatra ad kölcsön, az a végén elveszti a teljes vagyonát. És ez meg is történt Rav Hamával. Miért gondolta, hogy ez megengedett? 20 szavar már is nagyon arra. Ő azt gondolta, hogy hát miért lenne ez más, ha én bérbe adom a pénzem? Ez miért lenne más, mint hogyha bérbe adom a kapámat? Vilaihi, mara hadra, vina, jadeb chase. Ez egy két okból is nem ugyanaz, mint a kapádat kölcsön adni. Akkor a kapát adott kölcsön, akkor a kapa maga természetben kerül hozzá vissza. A pénznél nem ugyanaz a pénz jön vissza, hanem annak a pénznek az értéke. Tehát akkor igazából nem a pénzt adott kölcsön, hanem a pénznek a értékét. És még egy különbség, hogy a kapa, amikor visszajön, akkor látszik, hogy ott volt egy értékcsökkenés, van egy écsé, egy amortizáció, a kapa minél többet használod, annál jobban lemegy az értéke. A pénznél nincsen értékcsökkenés, adok neked el kölcsön 1000 forintot, és akkor visszaadsz 1000 forintot, az 1000 forint ugyanúgy 1000 forintot ér. Az érdekes kérdés, hogy ma az infláció, az alapján a pénz értékét meghatározzuk, az, de most nem akarok ebben belevonyolódni. Mindenesetre ez a különbség. Zuzilai hadrevén eljárjú, a pénz az nem természetben jön vissza, hogy a daib hasza, és ha még visszajönne, akkor sem látható a használatból fakadó, ez van a válasz, a használatból valadó, fakadó értékcsökkenés. És ezért volt tilos az, amit csinált. Hiába nevezte azt bérbeadásnak, az ugyanúgy kölcsön volt. Amer raves sari leile inis le mei melech abrei heilach arba zuzi ve uszféle plánya zuzi. De azt a tőle nébisze bomilai valába. Azt mondta, Rave, az embernek szabad azt csinálnia, hogy azt mondja, figyelj, itt van 4 zuz, kölcsönadok neked 4 zuszt, cserébe azt kérem, hogy adjál te is kölcsön XY-nak. De akkor kérek egy szívességet tőle, annak fejében, hogy kölcsön adtam neki. Ez mégsem számít a tiltott kamat kategóriájának. Miért? Mert a Tóra nem azt tiltja, a Tóra egyedül azt tiltja, amikor nekem közvetlenül van hasznom a kölcsönből. De amikor egy harmadik személynek van haszna a kölcsönből, akkor az nem tilos. Van már abban sarélén nincs nőjön, lehább rejt sakillak, ábezőző, majd lehet a plajni, lúszfönzőzi, de már egy támesz hálem irak a sakil. Egy másik mondás a Ravenak. Az ember megteheti azt, hogy kölcsönad XY-nak, és azt mondja neki, figyelj, szóljál egy harmadik személynek, hogy ő pedig adjon kölcsön nekem. Én kölcsönadok 1000 forintot neked, tehát nagyon jóba vagy egy másik személlyel, aki viszont sokkal gazdagabb nálam is, és azt mondja, figyelj, tedd meg, hogy kölcsön adsz neki. Hiába itt egy szívességet kapok cserébe azért, hogy kölcsön adtam neked, Szhálem Mirakas Sakil, ez a ez miért megengedett? Egy pillanat, elnézést. Ez miért megengedett? Azért, mert itt csak a mondásnak a hasznáról van szó, és ezért ez nem egy olyan közvetlen kamat ügylet, ami tilos lenne. Ja, de abban már Rédráv papában is akkor ugna, de kérje Mikirai, mint ahogy a következő történetben is látjuk, hogy Abba Rav Papa fia, Habe Shakil Ugna de Kira Mikirai. A viasz készítőktől elvette a viasznak a maradékát. Valami olyasmit jelent ez, hogy voltak ilyen formák, amiben kiöntöttek viaszt, és miután kiszedték belőle a kiöntött viaszt, az oldalán maradt maradék, és ő azt elvette, és cserébe azt mondta az apjának, adjál neki kölcsönpénzt. Amire a Bonrav Papa, Achil Brei, de már vissza, erre azt mondták a Rav Papának a többi rabbi, hát akkor a fiad elveszi a te kamatodat, ugye te kölcsön adsz, de ugye előtte a fiad elvette tőlük ezt a maradék lehullott viaszt. Amely lejük, hol hajri bisze nikha lejasszat hajra, li bisze bami lejbe nem állva, ha hasz, hár, mire akar sakil besari. Mire azt mondta a papa, bármilyen ilyen kamatot a fiam elvehet. Milyen, mert ez nem tilos kamat. Mit mondott a Tóra, hol milyen kamat tilos, amikor közvetlenül a hitelező kap valamit cserébe az adóstól, itt egy harmadik szeméről van szó, valamint ő a mondásáért a cserébe kapja azt a lehullott viaszt, és nem pedig az én kölcsönömért cserébe. Ugyanúgy, ahogy az előző esetben, amikor azt mondom, hogy kölcsön adok neked, és cserébe kérem, hogy szóljál, vagy nem cserébe, és kérem, hogy szóljál az illetőnek, hogy ő még adjon a kölcsön nekem, akkor itt is egy szhára miráról van szó, itt is csak a mondásnak a hasznáról van szó, és illetve arról, hogy egy harmadik személy az, aki jól jár. Oké, következő misnához értünk. A misna azt mondta, Samin parvecha mevecha dalzsú észre vejechel, de mechca. Van egy olyan módja annak a bérnevelési megállapodásnak, amire eddig azt mondtuk, hogy nem megengedett, hogy megengedett legyen, és ez pedig az, amikor egy olyan állatról van szó, amely a nevelés közben valamilyen hasznot is hoz. Mi ez a haszon, amit hoz? Mondjuk, hogyha egy tehénről van szó, akkor a tehén a nevelés közben is ad esetleg tejet, a szamár a nevelés közben, mint már egy felnőtt szamáról van szó, bevonható a szállítmányozásba. Akkor ez az a haszon, amit a bérnevelő magáénak tudhat, az általános bérnevelés haszna felének a bérnevelés hasznának fele fölött, és ezért ez így megengedett, nem kell valamilyen extra juttatást adni a bérnevelőnek ahhoz, hogy ez a módja a bérnevelésnek megengedett legyen. Makem se nágul áhlaik ezt a valada is mi ját hölkén, makem se nágul áhlaik, dilu. Azt Misna azt mondja, mi van a, ugye azt az előbb is említettük a tanulban, mi van az állatoknak, a bérnevelésbe adott állatoknak a kis állataival, amit ellettek időközben, ahol az a szokás, hogy ezeket azonnal, gondolom az azonnal itt azt jelenti, hogy amikor elérik a 30 napot, vagy 50 napot, felosztják felesbe, ott akkor így kell eljárni, ahol az a szokás, hogy nem, hanem még nevelniük kell tovább együtt az anyjukkal, akkor ott azt a szokásokat kell követni. Most engem lélem, hogy Samin Egelim Imoy, Jusszajachim Imoy, és Simgemlél azt is mondta, hogy amikor nevelésbe adok egy állatot, akkor a kisállatát, az anyállatot a kisállattal együtt nevelésbe lehet adni, és nem kell mind a kettőnek a nevelésért valami extra bért adni a bérnevelőnek, hogy ezzel oldjuk föl a rejtett kamat tilalmát, elég csak az anyállatnak a nevelésért ezt megadni, nem kell a kisállatnak is. Máfrizál szedejú, de én is és misumri visz. És még egy halaká, hogy az ember a földjéért, a bérbeadott földjéért kérhet nagyobb bérleti díjat a kölcsön fejében, és nem kell a kamat miatt tartani. Miről van szó, hogy értsük? Valaki bérel tőlem egy földet, mondjuk 100.000 forint per hónap. Majd azt mondja a bérlőm, adj nekem kölcsön 1.000.000 forintot. És én ezt a kölcsönek a fejében, vagy ezek után, majd a bérleti díjat hajlandó vagyok megemelni 110.000 forintra. Kölcsönt vissza fogom neked, de a bérleti díjat emeljük meg 110.000 forintra. Hogy ez a 10.000 forint úgy tűnhet, mint hogyha egy kamat lenne a kölcsön fejében. De erre mondja azt a Misna, hogy nem, ez nem számít kamatnak. Tanulában a Máfrizál szedévén, ha is, és Misum Rimis, kétszer. A bölcsénk tanították egy rájtában, hogy, amit a Misnában is tanultunk, az ember kérhet nagyobb bérleti díjat a kölcsön után a ingatlan bérleti díjából. Hogy kell ezt érteni? A Sheikh Hasadim Haveri Bászorok Kurim, Hitin le Sanna, vagy Imelaj, Téni Muszáim Zuzor, vagy a Szenna, vagy Ni Ellen le Hasnim a Szörök Kurim, Sanna Mutar. Ezt úgy kell érteni, hogy az illető azt mondja, van egy föld, amit ő 10 kor búza fejében bérel a tulajdonostól, majd kölcsön kér pénzt, 200 úszt a föld tulajdonosát, és azt mondja, hogy ezt én azért kérem kölcsön, hogy a földbe befektessem, hogy nem tudom, az ingatlannak a javát hajtsam. Cserében azon túl, hogy visszafizetem a kölcsönt, most már nem 10, hanem 12 kor mennyiség búzáért fogom bérelni tőled a földet. Mutar, ez megengedett. Miért megengedett? Mert itt van egy olyan hivatkozási lehetőség, hogy azt mondja a bérbeadó, hogy valóban én az a pénz, amit kölcsön adtam a bérlőmnek, az befektetésre kerül a földbe, a föld értéke fölmegy, és ezért a bérleti díj magasabb. Van én már friz, lőjel, hanusz, vagy lőjel, szfina, de ugyanezt nem lehet megcsinálni egy bolttal, egy boltbérlésénél, vagy egy hajóbérlésénél, ahol egyértelmű, hogy nem a bolt vagy a hajó javára hajtja azt a pénzt, amit kölcsön kap. Amely a náhban nevel, hú, a pámcsön, máfrizál, hanusz, lacibőt, szúra, szúra, látszasz le iszkeréja. Azt mondta a náhban, rábában a voltól idézve, hogy de néha a bolt vagy a hajó esetén is megengedett ez a megállapodás, akkor, hogyha például az a mondása, hogy azért kérem kölcsön a pénzt, hogy a kirakatot megjavítsam, amit nem kirakat volt, hanem valamilyen formákat csináltak a bolt falára, és kellemes volt bejönni a boltba, most már kellemesebb bejönni, tehát akkor fölmegy a bolt értéke, és ezért a bérleti díj is megnő. Ugyanígy a hajónál, hogyha még egy árbócot rak a hajóra ebből a pénzből, akkor az megengedetté teszi. Hanus lacobacur asszad a szavó insíva, hávágrat fejé. Ugye a boltnál különböző ilyen formákat csinál a bolt falán, nem tudom, és akkor az emberek jobban bejönnek, akkor a boltnak az értéke fölmegy, ezért az bérleti díj is fölmehet. Sfinna lászuszla iszke, a kivendese pire iszkelet fej, ágrat fej. A hajónál pedig, mivel még egy árbócot rakott a hajóra, a hajó inkább nagyobb vagy nagyobb áron lesz majd bérbeadható, vagy tovább adható, és ezért a bérleti díja a hajónak is felmegy. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Idáig tartott a mai nap. Holnap reggel szokásos időben folytatás következik. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű szerdai napot. Gut hoides, hodes tov, egy jó hónapot sikerekben, egészségben, békében, minden jóban.